Újabb közel-keleti útra vállalkozott Földes András, az Index újságírója, akivel legutóbb Mosszuli riportjáról beszélgettünk, most azon Libanonban járt, libanoni menekülttáborokban. Az Indexen már megtekinthető két rövid film a Satilla táborról, és arra kértem, hogy foglalja össze tapasztalatait, annál is inkább, mert ahogy én az eddig megjelenteket láttam, nagyon sok mindent elmond az ottani helyzet arról, mi történik, hogyha évtizedeken keresztül elhanyagolódik a menekült kérdés, ha bezárulnak a táborok.
Egy hétig voltam Libanonban, és azért választottam ezt az országot, mert egészen speciális a menekült helyzete. Ez egy apró ország, 4 millió lakossal, és nagyjából 2 millió menekültel, tehát gyakorlatilag a lakosságnak az egyharmada az menekült. Olyan ember, aki a környező országokból háború elől menekült ide, illetőleg olyanok, akik még Izrael megalakulása után palesztinként jöttek át az országba. Nagyon izgalmas a helyzet. Annyit azonban előre kell bocsájtanom, hogy semmiképpen nem lehet az európai menekült helyzet párhuzamaként kezelni a libanoni történetet, már csak azért sem, mert hogy ugye egy nyelvet beszélnek az odaérkező menekültek és a helyiek, tehát van egyfajta azonossága a lakosság és az odaérkezők között, ami valami fajta interakciót, illetve integrációt tesz lehetővé. Ugyanakkor nagyon zavarbejtő európai szemmel nézni azt, ahogy a libanoniak kezelik ezt az ügyet, a menekült kérdést. Az egész oda nyúlik vissza, hogy 1947 körül nagy számú menekült, közel 500 000 palesztin érkezett az országba, akiket ideiglenesen szállásoltak el különböző akkor létrehozott táborokba. Ezek a palesztinok azóta is ott élnek, gyakorlatilag a negyedik generáció az, ami most megszületett és növekszik föl ezekben a táborokban. Ezek a táborok tulajdonképpen az ország vagy a különböző városok részeivé váltak, a sátorokat lecserélték betonépületekre, és nagyon zavarbejtő, szinte szürreális, gettószerű zónák jöttek létre, ahol 70 éve élnek emberek.
Ez így tudatosul bennük, hogy hát 70 éve így van, de ezt ideiglenesnek tekintjük, vagy most már azért mindenki tudomásul vette, hogy igen, ezek az emberek ide menekültek, és most már itt is maradnak.
Nagyon úgy néz ki, hogy az utóbbi, a kormány az rájött arra, hogy nem létezik, vagy nehezen megoldható ez az ideiglenes menekültügy, és ez hat a mostani szír menekültekre. Nagyjából 1 millió ember az, aki Szíriából érkezett a UNHCR adatai szerint. Ez azonban csak azokat az embereket jelenti, akik regisztráltak, és az én interjúim és a különböző civil szervezetek adatai alapján is nagyon sokan nem tudtak regisztrálni.
Ezek az ENSZ menekültügyi.
Vagy szubjektív okokból. Tehát azt mondják, hogy inkább 1,5 millió az a szám, akik Szíriából Libanonba költöztek, vagy menekültek át. A kormánynak meglehetősen drasztikus válasza volt erre a menekült hullámra. Azt mondták, hogy ők nem szeretnének még egy palesztin helyzetet az országban. Nem szeretnék, hogyha ideiglenesen érkező emberek nagy számban ott maradnának. A válaszuk pedig elég erősen kritizálható volt. Annyit tettek, hogy beengedik a menekülteket az országba, ugyanakkor semmilyen fajta ellátást nem kapnak. És én ilyennel még nem találkoztam sehol a világon, tehát a kormánytól nem kapnak sem szállás lehetőséget, sem ellátást, sem semmilyen olyan segítséget, ami akár a rövid távú életüket segíteni, vagy akár a hosszú távú elhelyezkedésüket.
Mihez vezet ez? Hogy mihez vezet ez, hogy vannak ugye ezek a menekült telepek, ahol a negyedik generációs palesztinok is élnek, és beköltöznek, ahogy a te Indexen megtekinthető filmeden látható, az új szír menekültek, akiknek anyagi forrásuk annyi van, amennyit otthonról hoznak, mert hogy szintén a filmből tudom, hogy nem is végezhetnek ott akármilyen munkát.
Így van, így van. Több különböző feszültséghez vezet ez a helyzet. A szírek beköltöznek a városokba, és nyilvánvalóan papírok és mindenfajta hivatalos engedély nélkül olyan helyekre tudnak költözni, ahol már más menekültek is vannak hasonló körülmények között, azaz a palesztin táborokban. Itt gyakorlatilag robbanásig feszült a helyzet, úgy kell elképzelni, hogy egy négyzetkilométeres területre beköltözik ugyanannyi ember, mint ahányan addig már éltek az akkor is túl zsúfolt negyedben, tehát 20 ezer palesztin mellé 20-25 ezer szír érkezik. El lehet képzelni, hogy ez milyen hatással van a lakhatásra, a munkahelyzetre, a közbiztonságra. De ez azonban csak az egyik szintje ennek a problémának. Nagyon sokan nem jutnak el, vagy nem is akarnak elmenni a városokba. Ők a települések környékén, illetve a határzónában maradnak, és gyakorlatilag a Mad Max filmeket idéző telepeket alkotnak, teljesen adhok jelleggel telepedve le különböző helyeken, tehát hangsúlyoznom kell, hogy ezeket nem kijelölték számukra. Összetákolt sátrakban élnek mondjuk 3-5 családtól 500 ezer családig terjedő méretben közösségek, és a helyi farmeroktól bérelt földön élnek, tehát ezek olyan menekültek, akiknek fizetniük kell azért, hogy valahol felveressék ezeket a sátrukat, és onnantól kezdve megpróbálnak a környékbeli földeken dolgozni, illetőleg hát szerencsére vannak civil szervezetek, akik ilyen-olyan programokat működtetnek a szerencsésebbeknek, és a UNHCR, tehát az ENSZ menekültügyi szervezete ad élelmiszerjegyeket, amelyek segítségével legalábbis az éhínség elkerülhető.
Ezek a városon kívüli telepek, ami városon belül van, az te egy ilyen befelé növő kaptárt, vagy valahogy így határoztad meg, áttekinthető, tetlen labirintusok mélyén élő emberekről mutatsz képeket, ahol a csapból emberi fogyasztásra alkalmatlan sós víz folyik, és nagyon sok halálesetet okoznak az össze-vissza szövődő, követhetetlen és szigetelés nélküli elektromos vezetékek is. Tehát igazi káosz van. De ami a legfurcsább a te dokumentumodból számomra, hogy annyira nem avatkozik be az állam ebbe a térségbe, hogy ott ilyen önszerveződő milíciák működnek, jól fogalmazok?
Így van, így van. Több ilyen palesztábor működik Beirutban, a fővárosban is. Én kettőt látogattam meg, és ezek tényleg európai ésszel gyakorlatilag felfoghatatlanok. Úgy kell elképzelni, mintha valamelyik nagyvárosban az egyik kisebb kerület az törvényen kívüli zóna lenne, amit a kormány, jelesül a libanoni kormány, átadott a palesztinoknak, hogy ez a ti területetek, nekünk itt nincs semmi beleszólásunk, azt csináltok, amit akartok, itt nem kérünk papírokat, viszont ne is nagyon gyertek ki, mert akinek nincsenek papírjai, azok különböző szankciókra, hivatalos és nem hivatalos szankciókra számíthatnak. És az, hogy nincs beleszólásuk a benti ügyekbe, az azt is jelenti, hogy nincs központilag kiépített infrastruktúra, tehát nincs hivatalos áramellátás, nincs vízellátás, mindent maguknak kell megoldani. Nyilvánvalóan létrejönnek különböző szerveződések, amik generátorral gyártanak áramot, kihúzkodják a drótot, de hát mindenfajta szakértelem nélkül. Tehát a képeimen látszik, hogy az eget beborító drót erdő van az utcák, illetve a sikátorok fölött. A folyamatosan beköltözők miatt pedig újabb és újabb házakat, illetve szobákat húznak föl a már meglévő házakra, és mivel kifelé nem tud terjeszkedni ez a telep, ezért befelé építkeznek, azaz az utcákra, a házak közé újabb házakat húznak föl, amitől tényleg egy ilyen apokaliptikus városrészé alakult át például az a satilai tábor, ami ugye a satilai mészárlásról, az 1982-es tragédiáról ismert.
Ezt elevenítsük fel egy kicsit, hogy hogy történt, milyen az emléke is, hogy hat ezekre az emberekre, hat-e egyáltalán, beszélnek-e róla?
Én nem nagyon beszéltettem erről az embereket, mert ez messzire vezetett volna. Én ugye az aktuális menekült ügyre és a vonatkozásaira próbáltam koncentrálni, és emiatt nem is nagyon került elő ennek a mészárlásnak a tényeit, ugye még ma sem tudni, hogy 1982-ben keresztény milíciák 500 vagy 3000 embert mészároltak le, de az biztos, hogy ennek a tragédiának a levegője, illetve ennek a tragédiának a hatása az érezhető az emberekben. Nagyon traumatizált, nagyon ideges, nagyon feszült emberekkel találkoztam én Satilában például, de volt egy hasonló tábor Burj al-Barajiban, ott is érezhető az elnyomottság, az a múltnak az erős szorítása, ami akár ebből is eredezhethető.
A filmnek egy adott pontján, az egyik rövid filmnek egy adott pontján fegyvert fogtak rád. Mennyire volt ez valós veszély, illetve ahogy látszik, itt szó szerint nincs kiút ebből a helyzetből. Be vannak oda záródva az emberek, egymást önkényesen lekcumolják, bandaháborúk folynak, nincs iskola, nincs játszótér, a menekültek érkeznek, hova vezethet ez?
A fegyverekről annyit kell mondani, hogy én akkor azért nem ijedtem meg, mert folyamatosan fegyverek között mozogtunk. Ezt nem nagyon tudtam bemutatni ebben a videóban, amit ott készítettünk, mert az volt az egyetlen kérése az ottani egyik ilyen kis banda vezérnek, akinek a jóváhagyásával mozoghattunk, hogy fegyvereket ne filmezzek. De tényleg nagyon sok embernek volt pisztolya, puskája annak a bandának az irodájában, ahol beszélgettünk a felvétel előtt. Egészen nagy kaliberű fegyverek is hevertek ott a fal mellett, tehát hogy tényleg egy komoly arzenál volt már csak ott is, és az utcán is megvolt ennek a jele. Tehát amikor előkerült egy pisztoly az egyik interjúnk hátterében, akkor azt ott csak ennek a fegyver jelenlétnek az egyik megnyilvánulásaként tekintettem. Amikor megnéztük alaposabban a felvételeket, akkor láttam, hogy itt tulajdonképpen ránk fogják a pisztolyt. Azóta se tudom, hogy itt mi történt. Ott az interjú alanyaink, meg akik körben álltak, elkezdtek kiabálni, meg integetni, egy részben, hogy az ember tegye el a pisztolyt, részben pedig, hogy én ne kamerázzam ezt a jelenetet. És a nagy kavarodásban ez az ember el is tűnt, és ahogy a videóban el is hangzik, azóta se tudom, hogy ez most egy ilyen vicces beijesztés volt, vagy pedig valamilyen komoly fenyegetés, akár ránk, akár az interjú alanyainkra, hogy ne beszéljenek, nem tudom, tehát hogy nem is bocsátkoznék találgatásokba, de minden esetre ennek aztán további következménye nem volt. Mi tudtunk tovább filmezni, még egy fél napot tartózkodtunk ebben a negyedben, de ez is ennek a feszültségnek az egyik jól látható jele volt, és annak a bezártságnak, amit ezek az emberek megélnek, illetve a kilátástalanságnak. Tehát itt minden egyes interjú alanyunk elmondta, hogy egyetlen kiutat lát ebből, azt, hogy elmenekülni az országból, elmenekülni ebből a negyedből, Európába, vagy valahová, ahol befogadják őket. A legtöbben szinte szó szerint ugyanazt mondták, hogy bárhova mennének, csak innen el. De hát, ahogy ők is tudják, meg ahogy mindenki tudja, ennek jelenleg nem sok realitása van. Rész a befogadó országok elzárkozása miatt, egy potenciális befogadó országok elzárkozása miatt, részben pedig, mert hogy Libanon sem ad semmifajta lehetőséget ahhoz, hogy az emberek bármi mást tervezzenek, mint hogy ott a sikátorokban éljek a mindennapjaikat.
Nagyon fontos ez a libanoni filmsorozat, és remélem, hogy több részlet is látható lesz az Indexen, vagy az egész egyben, nem tudom, ezt most kérlek mondd el. És arról is beszélj, hogy miért van jelentősége annak, hogy te ebben a térségben dolgoztál. Egészen ennek az évnek a nyaráig bíztunk benne, hogy eljutsz Szíriába. Nem jutottál el. Most még korai, azt hiszem, rekonstruálni, hogy miért nem kaptad meg, vagy miért vonták vissza a már meglévő szír vízumomdat, de arról biztos, hogy van egy pontos képet, hogy ha oda mehettél volna, akkor mit tudtál volna olyan mondani, vagy mutatni a magyar sajtófogyasztó számára, ami nagyon fontos lehetne?
A Libanon azért volt fontos, mert meg akartam mutatni azt a nagyon fontos tényt, vagy ezt a nagyon lényeges tényt, hogy nem Európa küzd igazából a menekültekkel. Tehát az a másfél millió ember, aki ugye a menekült krízis idején Európába áramlott, az nyilvánvalóan nagyon nagy hatással volt Európára, az EU országaira, de meg akartam mutatni, hogy itt ugyanannyi, vagy még több menekültel küzd nem egy ország csoport, hanem egyes országok, tehát népszerű és sokat politikusi oldalról, vagy a politika oldaláról sokat hangoztatott felvetés, hogy miért nem ott probléma helyszínén kezelik ezt a problémát, az alapvetően hamis, hiszen ott nagyon is kezelik a problémát, ott van a problémának a nagy része, és mi vagyunk olyan arisztokratikusak, hogy megfeledkezünk erről, és csak a saját házunk táján nézünk körül. Meg akartam mutatni, hogy egészen kis országok is küzdenek akkora problémával, mint az egész EU összes országa együtt.
Ha oda pénz menne, még több pénz, vagy legalább valami más típusú segítség, lehetne ott enyhíteni mód, vagy ez nem lehet többé már csak a Libanon és a Libanonhoz hasonló országok problémája?
Tegnap volt szerencsém ott lenni a UNHCR, az ENSZ menekültügyi szervezetének sajtótájékoztatóján, ahol a fő biztos beszélt a problémákról, és számomra is nagyon szimpatikus volt a megközelítése. Ő azt mondta, hogy ezeket a problémákat, amelyek globális problémák, globálisan kell megoldani, tehát nem szabad hagyni, hogy egyes országok egyedül birkózzanak ilyen nagy teherrel, pláne hogyha a terhek megosztásával jelentősen lehetne azért javítani az ottaniak helyzetén. Azt nem látom, és nem is bocsátkoznék találgatásokban, hogy ez a helyzet megoldható-e. Nyilvánvalóan az lenne a legjobb, ha mindenki vissza tudna menni a saját hazájába. De az biztos, hogy enyhíteni lehetne a nyomort, hogyha többen segítenének, hogyha több pénz lenne, hogyha lennének programok például, tehát már az alapvető oktatási rendszer kialakításával sokat lehetne tenni hosszú távon is, például a bűnözés terjedése ellen, vagy akár munkalehetőségek teremtésével szintén kétoldalú, tehát mind a befogadó országnak, mind a menekülteknek a helyzetén lehetne javítani.
Jön-e még film? Ha igen, hol? És lesz-e szírfilm?
Szíriára visszatérve pedig annyit tudok elmondani, hogy még most az adminisztráció sűrűjében vagyok. Egyelőre úgy néz ki, hogy nem tudok menni, de remélhető, hogy talán megkapom újságíróként a vízumot, amit azért tartanék fontosnak, mert Szíriában tudnék információkat gyűjteni arról, hogy mennyi a lehetősége, vagy mennyi a valószínűsége annak, hogy oda emberek vissza tudnak térni, és újra tudják kezdeni az életet. Ha ez így van, ha pozitív válaszokat kapnék, akkor az nagyon nagy könnyebbség lenne például Európának is, ahonnan a menekültek vissza tudnának térni eredeti lakhelyükre, és megvalósulna az a megoldás, amit szakmai szervezetek és politikusok is a legjobbnak tartanak, tehát hogy mindenki a saját hazájában folytassa az életét.
Bízunk.
A libanoni sorozat pedig folytatódik, most még lesz egy film a szíriai-libanoni határon felkeresett és egészen döbbenetes körülmények között működő menekültáborról, ahol gyakorlatilag a sivatagban a semmi közepén él 5-10 család megdöbbentő körülmények között. Illetőleg lesz egy összefoglaló cikk arról, hogy hogyan is működik a libanoni menekült helyzet, hogyan működik egy ilyen nagyon szürreális ország, ahol 3-4 kormány működik egyszerre, ahol egyrésztről pozitívak a menekültek irányába, hiszen engedik, hogy ott legyenek, másrésztről viszont semmit nem adnak, hogy ők túléljék ezt a nagyon nehéz időszakot.
Alapvető információk a menekült helyzet globális megértéséhez. Kövessék Földes Andrást az Index oldalán, és nézzék meg ezeket a filmeket, mert páratlan dokumentumok. András, köszönöm, hogy a vendégünk volt.
Köszönöm a beszélgetést.